Efézus 2, 17, 16. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet a közelieknek. 18. Itt hagytuk abba, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Erről beszéltünk. Szabad út, egy testben a pogányok és a zsidók, a nemrég nem hívő és a most már hívő, a hívővel, a régen hívővel, egy szellemben az Atyához. Isten ott lakik benned, ha ugyan elfogadtad az evangéliumot és megtértél, ott lakik benned, és ez egy olyan kiváltság, ami szabad utat ad neked a világ leginkább, a valóság leginkább VIP szektorába. Oké? Okay? Az Atya jelenlétébe. Szabad út. És a szabad út az azt jelenti, hogy szabad út. Tehát nem 28 lépéses bürokrácia benyújtod Mihálynak a kérelmet, hogy az Atya elé szeretnél járulni. A kérelmet 228 ezer angyal tanácsa elbírálja, meg kell felelned egy három hónapos tesztben, próbaidőre tesznek, mit tudom én, hogy aztán életed derekán először bebocsájtass egy ima erejéig az Atya jelenlétében, amit aztán persze nem hallgat meg. Jó, nem. Állandó szabad út az Atyához. Ő elküldte a Szent Szellemet, hogy benned lakjon, veled van, veled rezdül, az életed minden pillanata Istennel is megtörténik. Nem csak olyan módon, mint hogy ő mindenütt jelen van, és mindent tud, és mindent lát, és nézi, hogy mi történt a lányával, fiával, hanem benned él. A te személyed nézőpontjából is látja a valóságot, és él át mindent. Minden könycsepp, ami a te szemedből csordul ki, az az ő arcán csöppen a földre, oké? Vagy nem ismer, összegyűjti, és üvegcsékbe rejti, és a mennyben brilliánsokként fogjuk megtalálni őket. Oké, Isten veled van, közel van hozzád, egy imányira vagy az Atyától, vagy még annyira sem. Ez az erőforrás az, amiről Gyuri beszélt, és olyan könnyű ezt nem tudomásul venni, olyan könnyű ezt keresztény közhelynek kezelni. Persze, az Atya velem van. Oké, tehát ugye te mit szeretnél még? Tehát ugye te miről, mit gondolsz, hogy mi lesz a csattanó a kereszténységben? Hogy értem, mi lesz majd a nagy előnyöd, a nagy nyereményed? Nincs más. Ha ezt az egyet kivesszük a képletből, tudod, mi marad? Egy kegyetlen vallás. Semmi. Vagy még rosszabb. Oké, marad egy vallás, ami, ha nem is pusztít el, de olyan terhet tesz rád, amit ember nem bír elhordozni. Ez az élet. Ez minden. A jelenléte Istennek és a kapcsolat vele. És minden más csak ennek a folyománya. Minden más csak ráadás. Úgyhogy szabad út. És figyelj, csak figyeld meg, amikor hallod az ördög vágyait, amikor hallod azokat a hangokat, amelyek Isten ellen beszélnek, tudod, mit fogsz észrevenni? Hogy ezek a hangok mind ezt a szabad utat akarják megszürkíteni, leszűkíteni, sőt, megállítani, bezárni, ha lehet így mondani. Miért? Mert az ördög pontosan tudja, hogy ezen múlik minden. Ezzel, hogy értem, ha te szabadon járulsz Isten jelenlétébe, és az életedet egy előtte való imában éled, akkor ellenállhatatlan vagy. Akkor ellenállhatatlan vagy. De ha csak magad próbálkozol kavarni valamit, akkor meg egy bohóc vagy. Vagy jó, persze, nem bohóc, de hát az ördög előtt igen. Mert nélküle mi hatalmad van neked, embernek? Vele pedig minden hatalmad megvan. Minél gyengébb vagyok, minél megtörtebb vagyok, az élet minél kisebbre zsugorít engem, annál nagyobb a készségem a függésre. Uram, hol vagy? Istenem, hol vagy? És az életem így indul, fölébredek, és Istenem, hol vagy? És akkor vagyok erős. És akkor vagyok erős. És rettenetes vagyok, és félelmetes. És egy, vagy hogy van, kettő elűz tizet, öt meg tízezet, nem tudom, hogy van. Hogy van? Hogy van? Mindegy. Az Ószövetségben van egy ilyen példa, hogy a szellemi ember milyen hatalommal bír. A démonok rettegnek. Ha szabad út megvan az atyához. És ki vagyok én, hogy Isten jelenléte bemehetnék? Hát egy senki vagy. Akiben ott van a szellem, és akiért az Úr a vérét adta. Ezt mondja ez a mondat. Azt mondja, mert általa Jézus Krisztus, evangélium, kereszt, váltság, minden, van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Hogy hát nem Isten csinálta. Ő van benned. Ő igazított meg téged. Ne kérdezd ezt a hülye kérdést többet, hogy vagy méltó, meg hogy ki vagy te. Az vagy, akit Isten megváltott. Az vagy, akinek az igazságosságát adta. Kaptál egy útlevelet, kaptál egy azonosságot. És a királyi család nevével kezdődik a te családi neved. Ennyi. Hülye mázlista vagy. Megkaptad. Elvehetetlenül. Méltatlanul, de elvehetetlenül. Méltatlanul, de elidegeníthetetlenül. Méltatlanul, de teljes joggal. Egy nyomorult mázlista vagy. Mint mindannyian. Ha lehet így mondani. Úgyhogy. 19. vers. Ezért tehát nem vagyok többé idegen. Nem vagyunk több. Nem. Ezért tehát nem vagytok többé. Se én, se mi, se ti. Oké. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények. Nem tudom, hogy érezted-e ezt már, hogy idegen vagy. Hogy imádkozol, hogy keresed Istent, és minthogyha egy oda nem illő elem próbálna beférkőzni valahogy. Nem igaz. Senki nem illik jobban oda, mint te. Nem lehet jobban odailleni, mint amikor Krisztus valakit megváltott, amikor a szellem belé költözött, és az atya szabad utat engedett magához. Ez az odaillés legteljesebb formája. Ki csinálta ezt? Isten, és ha ő valamit megcsinál, akkor azt jól csinálja. Azt tökéletesen csinálja, az a helyén van. Nincs, ez nem egy B program volt, ahol hát ezzel is meg kell elégednünk, és Istennek is van mindig egy ilyen kis rossz érzése ezzel, hogy ezt így megengedte. Nem, ez az örökké valóság legteljesebb rendje, és mindjárt erről fog beszélni Pál. Nem vagy többé idegen, hanem polgártársai a szenteknek és háza népének, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjaira, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Oké, mi az apostolok és a proféták alapja? Az a tanítás. Az ószövetségi tanítás, a proféták üzenete, és aztán az apostolok az újszövetségi kijelentéssel egy egységet alkotnak. És erről az üzenetről beszélnek. Az ellentmondás látszólagos. Isten egy haladó kijelentéssel tanítja meg az emberiséget arra, hogy mi volt az ő terve. És a dolog összeáll, Krisztus, a sarokkő, és a sarokkő kétféleképpen működik egyszer, vagy azt rakják le elsőnek, és ahhoz igazítják az egész épületet, és úgy épül fel, vagy azt rakják fel utoljára, és az zárja be az egész épületet. Egy piramisnak a sarokköve, a csúcskő, az utolsó kő, amit fölraksz, és az egész kész van. És meghatározza az egészet, és az egész reépül rá, és az egész úgy épült, hogy az a sarokkő a helyére kerülhessen. Akárhogy nézzük, Krisztus az. Ő benne, az ő személyében, aki ő nekünk, és aki ő nem csak valaki, aki hozta a megoldást, ő maga a megoldás. Ezt tudjátok? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő minden. Tehát nem csak elmondta, hogy mi a megoldás, hogy én magam vagyok a megoldás, én magam vagyok az eszköz, én magam vagyok az út, amin jársz, én magam vagyok az élet, a kapcsolat, amin keresztül te élhetsz, én vagyok minden, én vagyok a sarokkő. És erről szólt az egész. A sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Az egész épület, aminek ti vagytok a kövei, benne összeáll, és mivé nő? Egy szent templommá. És a szent az nem közönséges, ugye értem, az nem az, hogy hát ott áll az Atya, ott áll Krisztus, meg a Szent Szellem, és mit csináljunk? Hát, tudjátok, vannak ezek a keresztények, akiket megváltottál. Most kell nekik építeni egy templomot, vagy belőlük egy templomot. Nem, ez nem ami közönséges, ez egy szent templom. Úgy értem, az Atya az örökkévaló múltban látta, hogy mi lesz. Lesz egy emberiség, akiket megvált, akiket egyé tesz önmagával, és akikből aztán felépül egy ház. Az a ház, ahol Isten lakik. Az a hely, ahol Isten lenni akar, az ti vagytok. Az mi vagyunk. A Krisztusban egybeilleszkedő templom. Egy szent templom. És akiben ti is együtt épültek az Isten hajlékává a szellem által. Oké? Isten, hol lakik Isten? Magasságban és szentségben. Ézsaiás végén lapozzunk oda. Hol lakik Isten? És ezt tudjuk. Ézsaiás 57. Ezt mondja a magasztos, a fenséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Oké? Ez Isten. Magasságban és szentségben lakom. Ezt tudjuk. És ez az, amitől néha fura érzésünk van. Ezért nehéz elképzelni, hogy lesz az, hogy Isten majd törődik velem. Hogy lesz az, hogy Isten meghallgat engem. Hogy lesz az, hogy ő magasságban és szentségben lakik. Megközelíthetetlen világosságban. De lakik a megtörtel és alázatos lelküvel is. Ezt mondja, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ezek vagyunk mi. Hol lakik Isten? Hol akar ő lenni? Hol van ő? Persze, magasságban és szentségben ő létezik úgy, ahogy ő szuverén, transzcendens, tér és idő felett létező örökkévaló lény. Őt semmi nem korlátozza. Ő magasságban és szentségben lakik. Ő teljesen más minden egyébtől. Oké? Rendben. Ez Isten. De Isten teremtett. És a teremtéssel elindult valami, ami ugyanúgy az ő valósága, hisz ő benne, általa és érte van minden. És ebben a teremtésben ő hol lakik? Honnan figyeli Isten a valóságot? A te szemeiden keresztül. Hol él Isten? Hol látja magát visszatükröződve? Hol van ő? Nem tudom, olyan nehéz ezt elképzelni. De nálatok az alázatos és megtört szívűnél lakik. És egy templomot épít magának belőlünk. Egy szent templomot. És ez az ő hajléka. Isten az ő népével, és a népe Istennel, mint férj és feleség, mint apa és gyermek, mint fej és test, mint a vezér a sereggel. Ámulatos. És most még egyszer megkérdezheted, hogy ki vagyok én? Olyan vagy, mint Isten. Olyan vagy, akit Isten feleségül akar venni. Jó, nem téged személy szerint, de a gyülekezetet. És igazából téged szeret, mint a gyermekét, mint önmagát. Nem tudom, érted-e? A világ nem mondta el neked, hogy te ki vagy. A világ azt mondta, hogy csak egy ember vagy. Hát csak egy ember. Én meg azt mondom, hogy ember. Te egy ember vagy. Képzeljétek el, amikor az elkövetkező jövőben, amikor mindenfajta lény és teremtés, kerubok és szeráfok és kentaurok, és nem tudom, mik fognak találkozni, és az új föld mezein lovagolni, mit tudom én is, és találkozunk, és bemegy, betérünk egy faluban, egy kocsmába, egy fogadóba, fogadóba, és ott ül egy szeretvedett társaság, és az egyik patás, a másiknak nyúlszőre van, a harmadik, mindenféle lény, és bejössz te, és így csend lesz. És azt mondják, hogy egy ember. És ilyen mélységes hódolattal elcsendesedik minden. Nem félnek, de majdnem. És te bejössz. Egy ember. Egy Isten népéből. Olyan. Isten van itt. Egy ember. Nem tudom, értitek-e? Azt hiszed, hogy csak egy ember vagy. De nem érted. Te egy ember vagy. Isten képére lettél teremtve arra, hogy az örököse légy. Nem érted a kategóriát. Gondolkoztál már rajta? Isten ér az örökké valóságban, teljes hatalommal, minden rendben van nála. Minden az ő tulajdona. Azt tesz, amit akar, és azt mondja, hogy csinálok olyanokat, amilyen én vagyok. Embert teremtek. Mint amikor férj és feleség úgy döntenek, hogy gyermeket vállalnak. De nem annál több, mert az a gyermek aztán elmegy, és majd kapok tőle képeslapot 80. születésnapomra. De nem, mint hogyha, tehát hogy olyan vagy, mint Isten. És együtt Isten szent hajlékává épülünk. Hogyan? A szellem által. Isten szelleme, aki az eget és a földet teremtette, aki a világ mindenséget tartja fenn, csinálja ezt a munkát. Ő végez itt valamit. És amikor eljön a bárány menyegzője az örökké valóságban, amikor a hívők már megdicsőültek, és ott leszünk Isten jelenlétében, akkor felékesítve, feldíszítve az emberiség, a hívők egy hihetetlen sereg, egy hihetetlen csoport lesznek. Mi. És ezt látni fogjuk. És azt fogjuk mondani, hogy bárcsak a töredékét értettem volna itt a földön. Másképp éltem volna az életemet. Más lett volna az értékrendem. Más lett volna a gondolatom, amikor lefekszem. Más lett volna a gondolatom, amikor bajban vagyok. Más lett volna, bárcsak láttam volna. Bárcsak egy pillanatra láttam volna. Mint amikor, ez egyik kedvenc példám, de olyan, jó, lehet, hogy nem olyan jó példa, mert nehéz beleélni magad, vagy nem is tudom. Mindegy, de elmondom azért. Képzeld el, hogy egy csodálatos helyre költözöl. El tudod képzelni az álom otthonodat? Sacper kávé, úgy nagyjából. Picit képzeld el az álom otthonodat. Családi ház, vagy egy gyönyörű lakás, vagy egy villa valahol, egy nagyobb családi ház, hatalmas kerttel, telekkel. Akár több hold föld a tiéd. Még szolgálóid is vannak. Persze szeretettel és alázattal bánsz velük, de segítenek neked, olyan nagy a föld, hogy olyan nagy a ház, hogy egyedül nem győznéd, és ők is ott laknak, és csodás, és kényelmes, biztonságos, rendben van minden. És ott vagy a családoddal. És aztán elmegyünk egy hétre nyaralni, mi mindannyian együtt. És az életünk legszörnyűbb egy hetét éljük át. Úgy értem, egy horror nyaralásra megyünk. Tehát ilyen, tényleg ilyen szörnyű. Értem, szakad az eső végig, nincs kaja, nincs áram, a sátrat elviszi a patak. Mit tudom én? Tehát az egész egy horror. Azért csak nem lennénk öngyilkosak, nem? Azért, ha egy kicsit józanok lennénk, akkor még el se keserednénk nagyon, nem? Azt mondanánk, hogy hát egy hetet fél lábon ugrálva is kibírunk, és aztán megyünk haza. Megyünk haza. És ez az, amiről beszél itt Isten, hogy tud, hogy hova mész haza. Te most egy horror nyaraláson vagy a földön. És igen, vannak gondok, igen, a patak elvitte a sátrat, igen, nincs kaja, igen, nincs áram, igen, esznek a szúnyogok, igen. De szedd már össze magad, ugye, te ne veszítsd el a fókuszt, te az vagy, aki vagy, és tudod, hova mész haza. És igen, a horror nyaralásban is gyönyörű a naplemente. És az eső, ahogy csöpög a fák levelein, az is szép. És igen, egy csomó dologért hálás lehetsz. Ha másért nem, azért, hogy tudod, hova mehetsz haza. Ha a végén azt fogod mondani, hogy bárcsak láttam volna, nem lesz igazad. Mert láttad. Láttad. Csak számolj vele. Csak hozd meg annak az embernek a döntéseit, aki így él. És rendben lesz. És ezek nem nagy döntések, ezek kicsi döntések. Félig üres a pohár, vagy félig tele van. És annak, aki oda megy haza, annak félig tele van. Annak félig tele van. Az azt mondja, hogy minden a javamra van. Az azt mondja, hogy a körülmények bár kényelmetlenek, de palérozzák a jellememet. Az azt mondja, hogy a hasznomra van, valahogy a hasznomra van. És méltatlan lenne panaszkodni, és méltatlan lenne azt mondani, hogy Isten, nem úgy csinálod, ahogy szeretném. Méltatlan lenne. És ezt kell, hogy lássuk. Harmadik fejezet, 1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek a pogányokért. És ugye ez a nagy titok, amiről Pál beszél, ez az, hogy a pogányok részes társai Istennek. Egy zsidó számára ez egy forradalmi üzenet volt, hogy Isten nem csak a zsidóké, hanem mindenkié. És Pál volt az az apostol, akinek ez volt a küldetése, hogy a pogányokért járjon követségben, hogy a pogányoknak elvigye az evangéliumot. És ő azt hiszem háromszor volt börtönben. És ha jól sejtem, ezt a levelet is börtönből írta, ugye? Az Efezusiakhoz. Hát, vagy legalábbis itt arról ír, hogy ezért vagyok a Krisztus Jézus fogja, értetek, persze ez lehetne jelképesen is, de itt a végén írja, hogy 13, kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. A Filippi levél az, amit nyilvánvalóan börtönből írt, tehát az abszolút börtönlevél. És egyébként az egyik legfelemelőbb, legámulatosabb levél, és lehet, hogy azt is megnézzük majd a következő 4 évben. És csak ennyi, hogy Pál nem panaszkodik. Pál emlékszik rá, hogy mit mutatott neki Isten. Pál tudja, hogy ő kicsoda. Pál érti, hogy kicsoda Isten. És azt mondja, hogy Krisztus fogja vagyok. Nem a római seregé. Krisztus fogja vagyok. És az értetek viselt megpróbáltatásai miatt ne csüggedjetek, ez dicsőség. Ez rendben van. Úgy értem, esik az eső, és a patak elvitte a sátrat, de ne viccelj, hát királyok sarja vagy. A szerencsés, a mázlisták egyike, minden igazi érték birtokosa, hogyan fordulnál ki magadból egyik pillanatra a másikra, és válnál egy hisztiző, toporzékoló, panaszkodó valakivé, csak azért, mert az élet nem feneketlen, kényelemben és elkényeztető, nem is tudom, miben tart téged. Az igazi értékek érinthetetlenek. És Pálnak kiváltság volt, hogy a pogányokért Krisztus fogja lehetett. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, hogy előbb röviden megírtam. És itt apostolok cselekedeteiről beszél. Ha elolvassátok apostolok cselekedeteit, ott mondja el, hogy Isten hogyan bízta meg őt ezzel a titokkal. Ugye? Leütötte a lováról, amikor üldözte az egyházát, és elhívta őt, és elküldte a pogányokhoz. Ha elolvastátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Oké, egy titokról beszél Pál. Azt mondja, hogy van egy titok. Az apostoloknak Isten kijelentett valamit, ami eddig ennyire nem volt világos, ami ennyire nem volt érthető. Fiúk, most történik valami nagyon komoly dolog, és ebben most bepillanthatunk, ezt most megkaphatjuk. És 6. vers, hogy tudnyílik a pogányok örökös társaink velünk egy test, és velünk együtt részesednek az ígéretben is, Krisztus Jézus az evangélium által. Oké? Az új szabály, a törvény helyett, ami jött az evangélium, Jézus Krisztus, a kegyelem rendszere, ahol méltatlanul ajándékba kapom, ahol nem kiérdemlet, hanem piszkos mázlista vagy. És azt, amiért azelőtt megdolgozni is lehetetlen volt, aztán most csak egyszerűen megkapod. Kéred? Igen, tiéd. Ne viccelj. Ez így nem fair. Ez abszolút igaz, ez nem fair. De ez Isten igazsága, hogy aki hisz ő benne, azt igazzá teszi, ahogyan ő is igaz. Ez a rend. Élj vele. 7. Ennek lettem szolgájává. Az Isten kegyelmének az ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. És itt van egy nagyon fontos gondolat. A 6. és a 7. is megjelenik, hogy Pál az elhívását, 2. versben van, 3-2, nagyon szépen köszönjük, Éva. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, oké, tehát ezt figyeld, ezt az értelmezést. Készedlek abból, amiben vagy, oké, felejtsd el az eddigi életedet, és elküldlek keletre misszionáriusnak. Oké, te leszel az arabok evangelistája. Minden arabnak. Rendben? Gyerünk, indulás. Hogy értem, ne viccelj. Hát ez a legnagyobb önfeláldozás. Hithős vagy azonnal. És gyakorlatilag nem is mész el. Tehát, hogy értem, ez annyira elfogadhatatlan feladat, hogy csak egyszer nem. Nem megyek. De Pál így fogalmaz. Azt mondja, hogy ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, tehát az Isten kegyelme bízta meg őt valamit, egy ajándékot kapott. Az isteni ajándék volt maga a megbízás, és a megbízás egy isteni ajándék volt. És ezt mondja aztán később is, hogy az, amit ő csinált, az nem róla szól, az nem az ő erejéről szól. És néha ez is egy problémánk, hogy egy isteni léptékkel mérhető életet akarunk élni emberi erőforrással. De Pál ezt világosan látta. Azt mondja, hogy ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából. Tehát Isten adott Pálnak valamit, amivel elmenni és a pogányok apostolának lenni az könnyű volt. Ugye, tehát Isten hozzátett Pálhoz ajándékot, kegyelmet, erőt, életet, önmagát, amivel Pál elmehetett, és a dolog simán működött. Ha csak Pált küldte volna el, akkor Pált megették volna, mint a ropit, 2 perc alatt, és a sztorinak, ugye, tehát nem is lenne sztori. Pálról nem tudnánk. Pál minusz Isten az zéro. Pál plusz Isten az ő kegyelmi ajándéka, és Pál az, aki megírta az új szövetség tetemes részét. Isten kegyelméből. Olvasom, azt mondja, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, az az ajándék, az az extra, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. 7. eset még egyszer. Ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Ez számomra is az egyik legnehezebb dolog. Ugye a modern ember ritkán lát csodát. Ritkán. Látunk annak mértékeben, amilyen mértékben a saját erőforrásaink működésképtelenné válnak. De erről talán az elmúlt hetekben már többször is beszéltem, de hiszem, hogy azért látunk kevés csodát, mert a kultúránk, a civilizációnk állandósította a csodát a technológiával, az anyagi jólétünkkel. Egyetem, az ember uralja a saját életét. Persze megvannak a gondjaink, de tehát például én vizet fakasztok otthon. Tudom, érted-e? Fogom magam, van olyan szobánk, úgy hívják, hogy fürdőszoba, sőt, van egy másik is, a konyha, oda megyek, és vizet fakasztok. Iható, tiszta vizet. Ne viccelj, hát a Mózes könyvében, a pusztában, ezt Istennek kellett csinálnia. Szóval nem volt víz. Vagy Isten adott nekik vizet, vagy nem itta. Nekem nincs szükségem Istenre, én bemegyek a fürdőszobába. Sőt, nekem tiszta vizem van. Nem tudom, értitek-e? Adj ennem, mondom a hűtőszekrénynek. Oda megyek és kiveszem. És kicsit panaszkodom, hogyha nincs abból a finom, nem tudom miből, amiből mindig kéne lennie a hűtőben. Kicsit ezen így nevetünk, mert nekünk így normális az élet. De a hétköznapi gondolkodásunkban olyan ritkán jön elő az Istenhez kiáltás, az Istenem, mutasd meg magad, Istenem, hadd lássam a kezedet. Nem úgy, nagyjából az jön elő, hogy nem jön elő Isten. Egészen addig, amíg az életünket el nem kezdi úgy csavarni, és hála Istennek megcsinálja, hogy szembesülünk vele, hogy az, hogy vizet tudunk fakasztani a fürdőszobában, az még nem minden. És ő hozzá kiáltunk. És minél inkább, minél gyakrabban kiáltok, annál több csodát látok. Annál inkább látom az ő erejét. Minél gyengébb vagyok, minél kevésbé élek az én erőmben, a civilizációnk erejében, a pénzügyi jó módunk, Oké, most jó mód, ne gondold, hogy valamilyen kasztról beszélek. Értem, Európában mindenki gazdagságban él. Értem, a hajléktalanok, akik mondjuk tényleg olyan színvonalon élnek, mint más országokban mindenki, ők talán így a kivétel, de a leghányatottabb sorsú ember is Magyarországon, Európában, szinte gazdagságban él ahhoz képest, ahogy például a Biblia szereplőinek a többsége hétköznapi és átlag szinten élt. Tehát a nyugati kultúra, a nyugati civilizáció egy olyan életszínvonalat tett átlagossá, amiben akár sokszor úgy igazán nincs szükség Istenre. És persze Isten ezen dolgozik, ugye, ő végzi a meggyengítő munkáját. És ahogy az ember gondolkozik, ahogy éli az életét, azért szembesül ezzel. De csak miről beszélek? Arról beszélek, hogy amikor gyengülsz, amikor a dolgok rosszul mennek, amikor szembesülsz vele, hogy üres az életed, akkor az jó, az rendben van. Úgy értem, az élet arról kéne, hogy szóljon, hogy nincs, és Uram, adj, és egyedül vagyok, és töltsd be, és az egész szürke csodát kell, hogy lássak, kell, hogy lássam a te isteni erődet. Úgy értem, Pál elment, és börtönbe zárták, megkövezték, meghalt egyszer, nem tudom hányszor megostorozták, nem volt hova lehajtani a fejét, ő elment, és élt egy élhetetlen életet, de ebben az élhetetlen életben napról napra, hétről hétre látta Isten hihetetlen erejét. És ő egy ember, aki elment, lett egy kontinens hit életének az alapjává. És nem ő, itt mondja, nem ő, de ő, de nem ő, hanem ennek lettem szolgájával az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem, aki a napot teremtette, annak a hatalmának az ereje veled. Nekem minden szent közül a legkisebbnek, ugye? Pál egy szuper keresztény volt. Nem, Pál üldözte az egyházat. Pál olyan volt, mintha te most az egyik legvéresebb szájú humanista lennél, aki a fél életét arra szánta, hogy megsemmisítse a kereszténységet. Oké? Okay? És aztán Isten elhív. Isten megtérsz. És mit mondanál magadról? Hogy én vagyok minden szent közül a legkisebb. De mert én vagyok a legkisebb, én megengedtem Istennek, hogy ő erős legyen velem. És az ő hatalma munkálkodik az én életemben. Nekem, és így helyes, a legkisebbnek jutott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. Hogy van egy titok, nem tudom, megvan-e benned ez az áhítat, és adjatok nekem még egy pár percet. Ez az elcsendesedés, hogy nem az, hogy nem tudok mindent, nem tudok semmit. Valami történik itt, és én részese vagyok, de ez egy titok. És nem egy kis pályás dolog, nem valamiféle Nostradamus misztikum, ahol egy legenda birizgálgatja a kíváncsiságunkat és a fülünket, hanem a mindenható Isten úgy döntött, hogy amit ő tesz, azt egy folyamatban, megfelelő időben most fogja leleplezni. És hogy ismerté legyen most az egyház által mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felelt meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban a mi orrunkban. És a 10. vers erről szól, hogy angyalok értik meg Isten munkáját a te életeden, a mi életünkön keresztül. Mennyei fejedelemségek pillantanak be abba a titokba, ami Istenben el volt rejtve, hogy Krisztusban egybefoglal mindent. Oké, mi ez a titok? Krisztus. Hogy ő benne, ő általa és ő érte van minden, és hogy benne egybefoglalhatik a pogányság és a zsidóság a hiten keresztül. És Isten sokféle bölcsessége, és a sokféle az oké, tehát sokféle bölcsesség. Hogyan működik az élet? Hogyan működik a világ? Angyalok figyelik az életedet. Hogyan működik Isten? És látják, hogy hogyan cselekszik veled, és tanulnak, és megértenek. Egy látványosság vagyunk. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. 12. Bátorság és szabad út Krisztus Jézus által, a mi úrunk által. Ő benne, Krisztus Jézusban, a mi úrunkban. Bátorság és szabad út bizalommal, a benne való hit által. Ez is megint egy képlet. Bátorság, bizalom, hit által. Ezzel egy szakasznak a végére értünk. A 3. fejezet vége, ezt fogjuk jövő héten megnézni, egy ima, és ez az egyik legálmulatosabb ima a Bibliában. Egy képlet, majdhogy nem az életre. Pál kér ezekért az emberekért, akik ezek a mázlisták, értük imádkozik. És ebben az imában összerakja a legfontosabb tényezőket, ami kell ahhoz, hogy az életünk teljes lehessen. Ezt az imát fogjuk jövő héten megnézni. És aztán átlépünk a 4. fejezetbe, a következő részbe, arra, hogy hogyan is kell élnünk, azon az alapon, amit Efézus 1-2-3 lefektetett. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, zárjuk egy imával, és menjünk haza. Mennyei Atyánk, csak hálásak vagyunk neked ezért a kijelentésért, és kérünk azokért, akik ezt a felvételt hallgatják, vagy hallgatni fogják a jövőben, hogy mutasd meg nekik, hogy az élet többről szól, mint amit a szemünk lát, és a kezünk meg tud tapintani. Hogy a valóságnak van egy láthatatlan része, a szellemi valóság, amely igazából meghatározza a láthatót. És ebben te vagy az Úr, te vagy a kulcs, a válasz mindenre. Mutasd meg azoknak, akik hallgatják ezt a felvételt, hogy nélküled valójában nem is élnek, hogy szükségük van rád, mint a megváltóra. És most kérlek téged, aki hallgatod ezt az anyagot, hogy fontold meg, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ez egy egyszerű döntés, egy ajándékot fogadsz el ezzel. Csak ennyit kell mondanod. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te vagy Isten, és te haltál meg a bűneimért. És ha hiszek benned, örök életem van. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólás. Kinek történt csoda az életében? Wow! Ki mesélni el? Röviden. Ernő elmesél. Elmeséled, Ernő? Csak röviden, köszönjük. Felveszed még?
Aha. Elég nehezen tudok erről beszélni. Igazándiból az én történetem dióhéjban annyi, hogy én vállalkozó voltam valamikor. Építőiparban dolgoztam. Elég komoly munkákat csináltunk, és végül is egy orbitális bukta lett a vége. Régebben hajlamos lettem volna azt mondani, hogy a körülmények hatására, mire nekem nem volt igazándiból ráhatásom, de most már azt látom, hogy nem erről volt szó. Hogyha én nem bukom el akkor most nem állnék itt. Úgyhogy ez egy óriási nyereség volt, mint végül kiderült. Itt most ne egy 100 000 forintos buktára gondoltok, hanem több 10 millió forintról van szó. Amit igazándiból megtehettem volna, hogy azt mondom, hogy ez a cégemnek az adóssága, de valahogy ez mégsem igaz. Mert ez az én adósságom, úgy gondolom. Ennek már 3 éve, körülbelül 3 vagy 4 éve. Azt is mondhatnám, hogy 4 éve vagyok a pusztában. Egy olyan módon, amit igazándiból nem tudok érzékeltetni, mert amin átmentem, az nagyon gáz. De most, hát... Mióta járok? Körülbelül egy éve. Egy éve járok ide a kertára, és soha nem mertem volna azt mondani azelőtt, hogy nem létezik Isten, hogy a Biblia csak egy mese, ezt nem mertem volna mondani, de mióta elfogadtam a kegyelmet, és komolyan veszem Istent, beengedtem az életembe, drasztikus változások történtek. Nem egyik pillanatról a másikra, de most az utóbbi időben történt egy dolog, amit igazándiból így nem szeretnék konkrétan megnevezni, de ez a több tízmilliós adósság úgy néz, hogy elolvadt. Bejött egy dolog, ami egyik pillanatról a másikra, most a múlt héten ezt a dolgot lenullázza. Egy olyan váratlan helyről, amire egész egyszerűen nem lehet számítani. Ahogy Sanyi mondta, Isten egyáltalán nem úgy cselekszik, ahogy mi várnánk. Mindenből tanít valamit, és én egy dolgot szűrtem le, én ezzel a dologért semmit nem tettem. Imádkoztam, és hittem benne, hogy Isten tud segíteni. És Isten úgy segített, hogy egy fűszálat nem tettem ezért keresztbe. Én tudom, hogy a kereszténység nem arról szól, hogy a keresztény élete annyira gond nélküli, vagy annyira szuper lenne, de most azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg beavatkozott Isten. És több minden dolog is történt, ami pozitív, és nem lehet azt mondani, hogy véletlen. Úgyhogy úgy néz ki, hogy igen, rendbe tette az életemet. A dicsőség Istennek, ez nagyon hálás vagyok, és csak azt kértem tőle, hogy ne eredményezze ez a dolog azt az én viselkedésembe, hogy újra úgy viselkedjek, mint régen. Hogy ne tegyen elbizakodottá, és hogy nagyon szeretnék arra vigyázni, hogy ne essek bele ugyanazokba a csapdákba, mint régen. Én próbálok még alázatosabb lenni. Ehhez kértem a Isten segítségét, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Igazán, de annyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Nagyon hálásak vagyunk Ernőért. Ernő egy csoda önmagában, tehát tényleg emlékszem, amikor először üzletember találkozón, aztán apologetikán, és hétről hétre, ahogy mesélted, hogy változik az életem, ez igaz, ez valóság. Olyan nagy szükségünk van rá, hogy legyenek olyan emberek, mint Ernő, úgyhogy csak köszönjük. Egymásnak annyira fontosak vagyunk, egymás életét látni. Egy test, igaz? Egy test, hogyha a kis ujjamnak jól megy nekem is. Ugye? Hüvelykújnak. Ha rosszul megy a kis ujjnak, akkor hüvelykújnak is gondja van. Úgyhogy egy új gondolkodás, igaz? A gyülekezet, együtt vagyunk. És csak tényleg nem akarok belekezdeni egy következő üzenetbe, de olyan sokat veszítünk, hogyha ezt nem látjuk. A világ individualista, a világ a Marlboro Countryba szeretne száműzni téged, ahol egyedül belelovagolsz a naplementébe, de Istennek van egy másik szempontja is. Persze a szabad akarat, a magánélet fontos, de van egy csoda a közösségben, amiről én nem szeretnék lemaradni. És ezt tanulom. Ezt csak tanulom. De a csoda ott van. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Jön a nyár, figyeljetek. Ne hagyjátok, hogy teljesen beszívjon titeket. Jó? Gyertek azért. Tehát itt leszünk hétről hétre. Ha valami nagy gigszer közbe jön, akkor esetleg nem, de valaki biztos fog helyettesíteni, de én úgy tervezem, hogy itt leszek hétről hétre, és ha ketten leszünk, akkor ketten leszünk nagyszerű közösségben, de gyertek, mert az életünk ebből táplálkozik, a közösségből, egymással és Istennel. Úgyhogy köszönöm nektek, sziasztok, Isten áldjon meg, jövő héten találkozunk. Ki Péter? Kaposvár, igen, Kaposvár, megismétlem, az elején mondtam már, de jó, hogy emlékeztetsz rá, nem, teljesen jó, júli 27-től augusztus 1-ig Kaposvár, gyertek, ha nonsensnek tűnik számodra, hogy elgyere nyaralni egy hétre, akkor ezt számold újra, tudod, valami baj van, és ez ráadásul egy olyan nyaralás, ahol, amit így az ige körül töltünk, legalább 50%-ban. De az igazi buli az, hogy együtt vagyunk. Tehát ott vagyunk egy helyen, együtt, megyünk strandolni, és aztán este meg megyünk, meghallgatunk egy üzenetet, és aztán, tehát ámul, tök jó. És kiszakadunk végre a hétköznapokból. Tehát nem az van, hogy az üzenet után mész melózni, hanem lazítunk. Strandolni, ez az. A strandolás az egyik legfontosabb része Kaposvárnak, Ari. Igen, aha. Tehát még lehet ilyet, hogy júliustól augusztusig folyamatosan, augusztustól decemberig folyamatosan. De köszönjük, Ari, igen. Köszönjük szépen, köszönjük.